Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, a prédikáció alapjáról kijelölte, megírva találjuk Máté evangéliumában, a 23. fejezet 23. versétől kezdve, a 36. versig a következőképpen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vagytok rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperák fajzata. Hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek, másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban valaki úgy fogalmazott, hogyha szétesőben van a Bibliád, akkor valószínűleg az életed nem. Hát bizony jóleső érzés látni a gyülekezeti tagoknak a sorában, az otthonokban a széteső félben lévő bibliákat, énekes könyvet, a szép hímzések mellett, meg a folyadékpótlás célzó teás kancsóval együtt az asztalon. Úgy, hogy mögötte ott van a hosszú élet elején egy 6 évig tartó világháború, ott van mögötte eltemetett házastárs, ott van mögötte olykor eltemetett gyermek, még olyan is eltemetett unoka, de nem folytatom a sort. Ahol viszont nem hullik szét a Biblia, ott széthullik a család, pedig nem volt háború, nem halt meg gyermek vagy házastárs, csak éppen a halálát kívánják, hogy dögöljön meg. Azonnal ott vagyunk a képmutatás témájánál. Mennyire csodálkozik ma az ember, hogy hogy lehetséges az, hogy 2022-ben háború tör ki a szomszédos országban. És közben állandóan háborúzunk egymással. Állandóan komment háborút vívunk a másikkal. Sokszor a legkisebb, apróbb, cseprő ügyekben, kutya-macska témában, de szó szerint. És egymás torkának esünk. És talán nem is tudja már az az ember, aki a másik torkának esik, hogy hát Jézus azt mondta, hogy ha haragszik valaki az atya fiára, akkor már ölt. A végtelenség elszomorít, hogy kis falunkban is mennyire dúl a gyűlölet, a másiknak a megkövezése. Azt hinnénk, hogy megkövezés, az csak Jézus korában volt, vagy esetleg ilyen szélsőséges iszlám hitű országokban, mint Szaúd-Arábiában, de nem. A komment záporral, vagy a pletyka útján simán megkövezzük a másikat. Az elmúlt egy-két napban egy kárpát-aljai magyar testvérünk kért imádságos támogatást, és a hívő, megtért polgármester, aki még néhány évvel ezelőtt országos evangélikus evangelizáció is részt vett, mint előadó, kigúnyolta azért, mert a helyzet szót pontos jével írta, és kikezdte a hitét, kérdezvén tőle, hogy te melyik Istenben hiszel, mert úgy látom, hogy több van szerinted. És azzal folytatta, hogy aki tiszteli a felsőbbséget, aki tiszteli az ország vezetőit, az csakis hazáruló lehet. És kétségbe esetten írja neki az a kárpát-aljai hívő református testvér, hogy maga állandóan csak politizál. Nekünk pedig arra lenne szükségünk, hogy végre valaki imádságban hordozzon bennünket. Hát milyen emberek vagyunk mi? Többen hozzá is szólnak, hogy mi van veletek emberek? Mi történt veletek emberek? Hát erről szól. Erről szól Jézusnak a mai igéje, a jajkiáltások, mert ez rólunk szól. Mi vagyunk ezek az írástudók, mi vagyunk ezek a farizósok. Nagyon kemény szavak ezek. Megfizetik a tizedet, míg abból is, amiből nem kellett volna, nem lett volna muszáj, a kaporból, a mentából, a köményből, de hiányzik az irgalom, hiányzik a hűség. És azt mondja Jézus, hogy az előbbi is fontos. Az adakozás, a tized megfizetése, és a másik is, mind a kettő. Vagy óriási gondot fordítottak a megtisztításra, a rituális tisztálkodásra. Mi is mennyi gondot fordítottunk erre az járvány idején. De hol van a belső? A belsőnek a megtisztítása. Gyönyörű sírok kívülről, fölékesítve virágokkal, koszorúkkal, belül rothadás, azt mondja Jézus, hogy ilyen az életünk. Kívülről tiszteletre méltónak látszunk, belül pedig egészen más van. Vagy az emlékművek állítása. Ez most szinte már divattá vált. Mindenkinek állítsunk emlékművet. Mint hogyha azonos értékrendet követnénk velük, hogy szó sincs erről. Jézus ezzel fejezi be, ezzel folytatja. Kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Hát nem igazán szoktunk hozzá ahhoz, vagy elszoktunk tőle, hogy Isten ítéletéről beszéljünk, és Isten ítéletére figyeljünk. Nem is tudják a mai emberek mire vélni ezt, hogy van ítélet, közben zajlik. Hittanos gyerekek is mindig csodálkoznak rajta, amikor a rajzfilmeken, amelyek Jézusról szólnak, ott van a jelenet, hogy kikergeti az árusokat a templomból. Vagy a Jézus gyerek szemmel című igazi filmben. Gyuri bácsi, miért mérges Jézus? Hát azért, mert az egész templomból vásárt csináltak. Nyerészkedésre fordították a templomot. Vagy amikor arra gondolunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő az a kenyér, amely a mennyből szállt le, és ugye elmondja előtte azt, hogy aki eszi az ő testét és iszza az ő vérét, annak örök élete van, de ezt követően elmondja az ellenkezőit is, hogy ne maradjon kétség a hallgatóságban, hogyha nem eszitek az emberfia testét és a vérét, nem isszátok, akkor nincsen élet ti bennetek. Mire azt mondják az emberek, hogy kemény beszéd, ez nem lehet így. Ez Jézustól nagyon kemény. És elhagyták. Ott hagyták. Nyilván, hogy Luther Márton éppen ezért hangsúlyozza annyira, hogy hát ha egy évben legalább háromszor, legalább négyszer nem vesszük magunk az úrvacsorát, akkor nem is vagyunk keresztjének. Hát ne áltassuk magunkat, hogy aztán majd örök élet, meg a mennyország, keresztjének meg sem nevezhetjük magunkat. És az nyilván az már gond, hogy elkezdjük számolni, hogy megvan a három, megvan a négy. Hiszen akkor vagyunk normálisak, hogyha amikor csak lehet, amikor csak tudunk, amíg itt a lehetőség, biztatják ám Kárpátalján a plébánosokat, hogy mindenki maradjon a szolgálati helyén, minden nap mutassanak be misét, minden nap imádkoznak, ne hagyják el a szolgálati helyüket, legyen lehetőség, biztosítsák a gyónási lehetőséget, és a híveket is biztatják, hogy minden nap vegyenek részt a templomi alkalmakon, amíg lehet. Nem számolgatni kell, hogy hányszor, amíg lehet. Luther Márton így fogalmaz a Kiskáténak az előszavában, hogy akik nem ismerik a 10 parancsolatot, nem ismerik a hiszek egyet, a mi atyánkot, nem akarják megtanulni, nem értik, azok megtagadják Krisztust, és nem is keresztjének. Az ilyenek nem bocsáthatók szentséghez, nem lehetnek keresztszülők, nem élhetnek a keresztény szabadságot a jogokkal, hanem inkább vissza kell küldeni őket a pápához, a szolgáihoz, sőt, magához az ördökhöz. Nem azért mondja Luther, mert ő egy ilyen kemény szívű ember lett volna, hanem azért, mert nem akarta, hogy benne maradjon az elveszett állapotában az ember, és azzal hidegesse magát, hogy hát velem minden rendben van. Ennél rosszabb nincsen, mint hogyha valaki elmegy az orvoshoz, és azt mondják, hogy semmi baj nincsen, mehetsz haza, és következő héten meghalsz. Ugye ilyen elő szokott fordulni, amikor nem ismerik fel, mert az orvos nem mindenható. Nem ismerik fel, hogy baj van. És már késő, amikor kiderül. Hát ezt nem akarja Jézus. Nem ezért mondja el, hogy vigyázzunk. És ez nincs ellentétben azzal, hogy az utolsó pillanatban is lehet Krisztushoz kiáltani. De aki tud róla, és sorozatosan fontosabb ez is, meg az is, meg amaz is, mint az Isten igéje, hát annak akkor mi lesz a mentsége? Lackfi János, katolikus költőnk így fogalmaz, jaj nektek, farizeusok és írástudók, akik szent küldetésnek tartjátok, elvinni a demokráciát a szerintetek kevésbé fejlett országokba, ahol aztán káoszt és pusztulást hagytok hátra, miután már véresre kerestétek magatokat az olajon, vagy egyéb ásványkincseken. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, akik azt hangsúlyozzátok, hogy mindenki úgy szerethető, ahogyan van, de azért irreálisra kigyúrt, photoshopolt és plastikázott testeket mutogattok nyakra főre, mondván, hogy aki nem ilyen, az lusta puhány, és szégyelje magát. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, mert szívfájdító, segélykoncerteket rendeztek a harmadik világ népei javára, de csak azért sem mondanátok le a luxus élet színvonalról, és hiába jutna bőven mindenkinek ennivaló, nem osztotok, humánus megoldásként azt ajánljátok, hogy a szegények ne szüljenek, és akkor minden oké lesz. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, mert krokodil könnyeket sírtok a bolygó halála kapcsán, de a világ minden kincsért nem mondanátok le semmiről, nincs más ötletetek, mint méregdrága villanyautókat venni, meg csupa prémium termékeket, amelyekre nagybetűkkel ráiratjátok, hogy környezetbarát, meg bio. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, jaj nekünk, akik azt hisszük, nem mi vagyunk a farizeusok és írástudók, akik valahogy mindig elfelejtjük leleplezni saját kis sunyi képmutatásainkat, vígan lubickolunk bennük, és mély bűnmát helyett imádunk másokra mutogatni. Igen, ez a farizeusságnak a legnagyobb veszélye. A másikra mutogatás. A másikra mutogatás helyett ez a történet pont arról szól, hogy inkább magunkat lássuk meg. Az egyik gyülekezetben igen megfogyatkozott a templom látogatottsága. És emiatt a lelki pásztor nagyon gyötrődött. Ezt gondolom bármelyik európai gyülekezetben így lehet, ahol már templomokat adnak el. Már csak a temetési istentiszteletekre jöttek össze a hívek. Ezen a vidéken az volt a szokás, hogy a halottakat a templomban ravatalozták fel. Volt a toronyban egy halottas nagy harang. A falubeliek tudták, hogy amikor az megszólal, akkor valaki a ravatalon fekszik. Ekkor mindenki felvette a fekete ruháját, elment a templomba, és a ravatalhoz járulva elbúcsúztak a halottól. Az üres templom harangja egyszer csak elkezdett kongani, hosszan és sokáig. A faluban feketébe öltöztek az emberek. Valaki meghalt. Hív a harang. És mentek a templomba. Szokás szerint ott volt a koporsó, és ahogy elvonultak mellette, mindenki belenézett. Nem volt benne más, mint egy tükör. Amikor belenéztek, mindenki önmagát látta a koporsóban. A megdöbbent gyülekezetnek a pap azt mondta, igen, ez a szomorú igazság. Meghalt a gyülekezetünk. Az emberek megrendültek, sírtak, bűnbánatot tartottak. És új élet kezdődött. Új élet a családunkban. Új élet a gyülekezetünkben, új élet a szívünkben. Csak is így történhet. Hogyha merünk belenézni abba a koporsóba, amelyben mi fekszünk. Mi vagyunk azok, akik a halottak vagyunk. Ne a másik, nem arra kell mutogatni. Mi vagyunk azok, akik kárhozatra méltó, halott, bűnös emberek vagyunk. És hogyha ezt elismerjük, akkor támadunk fel, akkor történik meg a keresztségnek a lényege. A meghalás és a feltámadás. Az új életre. Isten adjon nekünk ehhez kegyelmet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy elhangozhatott az ítélet a te szájadból ismét, mert a te ítéleted egyszer s mind helyre igazító szó, amely újjá akarja teremteni a mi életünket. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben a háborús helyzetben különösen is érints meg bennünket, hogy
soha nem tudhatjuk, meddig élvezhetjük a javainkat, egyáltalán meddig létezhetünk ezen a világon. Segíts megértenünk, hogy az egyetlen logikus lépés az, hogyha elismerjük, hogy elvesztünk és beléd kapaszkodunk. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket, és támaszd fel új életre. Amen.